Keressük meg, kedves testvéreim, Mózes 4. könyvének 6. részét, a vezérfonal szerinti ma reggeli igét olvassuk. Mózes 4. könyvének 6. részében, a 22. verstől fennállva hallgassuk meg az igét. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak. Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben izraeli fiaihoz, és én megáldom őket. Imádkozzunk. Jó Istenünk, csodálattal szemléljük azt a kegyelmet és szeretetet, hogy népednek, a választott népnek papi vezetőket adtál, lelki szolgákat és irányítókat, akiknek feladata volt figyelni a törvényre, a te rendeleteidre, és áldást hinteni, és áldást mondani a te nevedben. Köszönjük, Urunk, hogy azóta is nem csak a fizikai Izrael, hanem a lelki Izrael szolgálatában vannak eszközeid, lelkipásztorok, elöljárók, diakónusok, presbiterek, evangélisták, és minden egyes testvérünk a gyülekezetben, akik hirdethetjük a te igazságodat élettel és szóval, és áldást mondhatunk másoknak, és másokra, és magunk is áldássá lehetünk. Urunk, bocsáss meg, ha sokszor vétkezünk és erőtlenek vagyunk, ha nem jól képviselünk, ha az áldást nem továbbítjuk, és magunkba rejtjük azt a kincset, amit belénk rejtettél és elhelyeztél, azért, hogy ezzel sáfárkodjunk. És talán ma délelőtt adj nekünk bátorságot, Urunk, hogy bátrabb bizonyságtevőid legyünk, bátrabb megélői a te csodálatos igazságodnak. Legyen áldásod itt és mindenütt, igét hirdetőin és hallgatóin. Amen. Már kétszer is elhangzott ének formájában ez a szép áldás, az Áronni áldás, és már is úgy érezhetjük magunkat, hogy az Úr áldása van rajtunk, ezzel a szép hármas gondolattal, ami ebben a három verszakban, az Áronni papi áldásban megjelenik. Igen, csodálatos dolog az, hogy Isten megáldja az ő gyermekeinek, hívő népének az életét. Az ő áldása olyan áldás, amit az ember maga nem szerezhet meg. Nincs arra hatalmunk és erőnk, amit majd a későbbiekben láthatunk, hogy áldjuk magunkat, az áldás csak felülről jöhet, vagy közvetítőn keresztül, aki az ő áldását, az Isten áldását továbbítja felénk, azok felé, akik áldást nyernek. A Biblia első lapjaitól kezdve a legutolsó lapjáig láthatjuk az áldások sorozatát. Rengeteg igeverset lehetne felsorolni, és csak egy néhányat választottam én ki, majd Bibliánkat fellapozva, hogy lássuk azokat az áldásokat, amivel Isten ezt a világot, a mi földünket, az ő népét, és abban egyen-egyenként a személyeket megáldotta. De látjuk már a teremtés történetének az első részében, hogy amikor Isten megteremtette az élőlényeket, akkor megáldotta azokat. És amikor az első rész, a Mózes első könyvének első részének 28. versében Isten megteremtette az embert, férfit és nőt teremtett, akkor megáldotta őket Isten. Tehát az élőlényeknek a léte ezen a földön, és az emberpárnak, Ádám, Évának a léte Isten áldásával indul. Aztán tovább láthatjuk, hogy ebben az áldásban, amit most ott olvastunk, az ároni áldásban, háromszor is szerepel az Úr neve, mind a háromszor látjuk, hogy ki az, aki áld, és azt is láthatjuk, hogy hogyan áld ez az Úr, és kiket áld Isten. Három vers, három gondolat, nézzük csak meg a Bibliánkban. Az első gondolat így szól, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Az eredeti héber nyelven nagyon gazdag ez az áldás szó, a bárák szó szerepel a héber Bibliában, aminek az eredete a barrak azt jelenti, hogy térdre hullani, leborulni. Amikor tehát valaki áldást kap, akkor az megalázkodik azelőtt, aki adja az áldást. Letérdel, legyen szó királyról, hogy a koronát a fejére tegyék, a papi szolgák. Vagy letérdel, hogy a próféta áldást osszon. Azaz, amikor ő lealázkodik, akkor tiszteletét fejezi ki, alázatát fejezi ki, és ebben benne van a hálaadás azért, mert ő kiválasztott az áldásra. Amikor ezt mondja Isten, hogy így áld meg Izrael népét, akkor először azt mondjad, hogy áldjon meg téged az Úr, alázkodj meg Izrael népe, és borulj le az Úr előtt, mert ő hatalmas, és képes minden áldását rád árasztani. Ő biztosít minden jót, Istentől származik a mi életünkre, mint a napsugártól a földre az élet, Istentől van ennek a világnak még a léte, Isten ennek a világnak a fenntartója, és ő az, aki áldja a benne bízókat, vagy a hozzáfordulókat. A második gondolat így szól ebben a csodálatos áldásban. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. A ragyogtassa rád kifejezés egy nagyon érdekes kifejezés a Bibliánkban. Például a Példabeszédek könyve 16. részében olvashatjuk a 17. versben, úgy szintén ezt a kifejezést, hogy jobban megértsük ennek a jelentőségét, Példabeszédek könyve 16. rész, 15. versétől kezdem olvasni. A király arcának ragyogása éltet. Jó akarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg. Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt. A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg az, aki az útra vigyáz. Csodálatos megfogalmazás. És itt látjuk ezt az első 15. versben az első gondolatot, hogy a király arcának ragyogása, mosolya, jókedvű üdvözlése, itt ez van ebben a kifejezésben, a király jó akaratát, szeretetét fejezi ki afelé az ember felé, aki előtte áll. Amikor Isten arra utasítja, arra tanítja az ő papjait, hogy kérjétek és így áldjátok meg őket Istentől, az Úrtól, hogy jókedvel, mosollyal forduljon az ő népe felé, akkor ez a könyörületnek a jele, hogy nem elutasít és elfordul Isten, hanem rád néz, figyelembe vesz, számon tart, és áldása van a te számodra. Ez a ragyogtassa rád az Isten mosolyát, napfényét jelenti a mi életünk felé, és a mi mindennapi életünk problémáiban is az ő megvilágosítását jelenti. És végül a hatodik gondolat ebben a nagyon gazdag, tömör áldásban, hogy fordítsa feléd az orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amikor az Úr felénk fordítja orcáját, akkor ránk figyel, meghallgatja imádságunkat, elfogadja kéréseinket, és atyánként gyermekének fogad bennünket. Nem fordul el tőlünk. Nem hagyja figyelemben kívül a mi kéréseinket. Előtte vannak a mi imádságaink, előtte vannak kéréseink. És odafordul a mi problémánkhoz, és odafordul a te helyzetedhez, mert drága vagy az ő számára, mint népe, vagy egy-egy gyermeke egyaránt. És végül a koronája ennek az áldásnak az utolsó szó, és adjon neked békességet. Jeruzsálem nevét mindnyájan ismerjük, tudjuk, hogy mit jelent ez a nép, mit jelent ez a név, de látjuk, hogy ez nem a békevárosa. Soha annyi harc és küzdelem nem volt még a világon egyetlen városban sem, a teológusok szerint, mint éppen Jeruzsálemben. De Isten vágya az volt, hogy ott békesség legyen, a választott népnek a fővárosában békesség legyen, de a békétlen ember is, nép, ezt a békességet keresztül húzta. Nagyon sokszor. Amikor ebben a harmadik gondolatban ez áll, hogy adjon neked az Úr békességet, akkor ez a sálom szó, ez a békesség szó, ez rendkívül gazdag kifejezés a héber nyelvben. Egy néhányat említek meg csak ezek közül. Először is tömörségében azt mondja, hogy adjon neked biztonságot. Ha békesség van, szokták mondani, ha egészség van, ha békesség van, akkor biztonság van. Lehet vetni, és lehet aratni. Biztonság ez a békesség. Vagy jelenti az egészséget is. Lesz életed, lesz életerőd, lesz egészséged, nem szakít ki az élők közül téged az Úr. Jelenti, hogy adjon neked sálomot, hogy megelégedésed lesz. Ami az Új Szövetségben olyan gazdagon jelenik meg, hogy legyünk megelégedettek azzal, amit az Úr adott, mert akkor tudjuk, hogy mennyi mindent adott, amikor majd nem lesznek azok, amiket kaptunk. Amikor hiával vagyunk azoknak, amiket megszoktunk és kaptunk az Úrtól. Tehát legyél megelégedett. A sálom azt jelenti, hálás az Úr felé, és nem zúgolodom, mint Izrael népe, amikor kijöttek Egyiptomból, utálja a lelkünk már ezt a mannát. Hát hol van a finom hús, amit Egyiptomba ettük? Hol van? És az Úr adott nekik fürjeket. Ennyire megengedő volt az Úr, hogy adott fürjeket utána. De a zúgolódást Isten nem szívlelte. Tehát jelenti, hogy békességet adjon, hogy ad neked az Úr megelégedést. Amit van, amit kaptál, azért hálás vagy. Azért hálás vagy az Úrnak, és azért megelégedett vagy. Nem a melletted ülőre, vagy a sokat szereplőkre és előszolgálókra gondolsz, hogy neked miért nincs olyan tehetséged, vagy olyan szolgálatod, vagy olyan feladatod, vagy olyan áldott, ki maga lássa meg a saját életében, mi az az áldás, amit neked adott az Úr. És még egy nagyon szép gondolat, a sálom kifejezésében azt is jelenti, hogy nyugalmat ad az Úr. Ebben a zaklatott világban, amikor oly sok ember lelke háborog sok mindenért, azt mondja az Úr az ő áldásában, hogy neked adok békességet. Mert tudod, hogy veled vagyok, tudod, hogy nem feledkezem meg rólad, tudod, hogy szeretlek téged, és ezért légy nyugodt, a kezemben van a te sorsod, a kezemben van a te ügyed, és szemmel tartalak téged. Nem fordulok el tőled. Ilyen gazdag tehát, testvéreim, ez az áldás, amit ma reggel énekszóval is, és igeolvasással is kaptunk. Isten utasította Áronnak a papjait, és Áront is, hogy így áldják meg Izrael népét ezzel az áldással. Azért elgondolkoztató, hogy a Jóisten fontosnak tartotta azt, hogy ilyen áldás szerepeljen az ő népének az életében. És fontosnak tartotta, hogy gyarló lévitákat, csetlő-botló papokat bízzon meg azzal, hogy az áldást közvetítsék az ő nevében a nép vagy az egyes tagok felé. Ha valaki Izrael népéhez tartozott, ez az áldás vonatkozott rá. És tudjuk, hogy az új szövetségben mi a lelki Izraelhez tartozunk. Ha tehát ehhez a gyülekezethez tartozol, ha tehát az Úr népéhez tartozol, tágítom a köröket, ha a hívők közé tartozol, akik Isten igéjét fontosnak tartod az életedben, és igyekszel, csak még lépések vannak előtted, amit meg kell tenned, ha valamelyik egyházhoz, valláshoz, felekezethez tartozol, és mehetünk még tágabb koncentrikus körökben tovább, tehát ha valahova tartozol, akkor valami része ennek az áldásnak rád is vonatkozik. Miért érnénk be kevesebbel, mint amit az Úr adni akar? Ezért hadd mondjam azt most, sok fiatal is van, meg sokan vagyunk, hogy aki még nem döntött el a szívében, hogy én visszavonhatatlanul az Úré akarok lenni, én őt akarom szolgálni, én őt akarom követni, az ő biztonságába, az ő biztos kezébe akarom az életemet letenni, az ne késlekedjen soká, hanem igyekezzetek dönteni az Úr Jézus mellett, igyekezzetek minél előbb arra a vágányra ráállni, amelyen áldások sorozata és ez az Ároni áldásnak a biztonsága vár bennünket. Sokan idős testvérek, évtizedek óta hívők, már elmondhatjuk, hogy nagyon sok áldást nyertünk az Úrtól. Ha van erre mód és lehetőség, bizonságot is tudunk tenni róla, hogy mennyi áldást adott az Úr abban a gazdag értelemben, amit itt az előbb elsoroltam az életünkben. És mindez az áldás és gazdagság vár azokra, akik odalépnek a mi sorainkba, és velünk együtt jöttök a keskeny úton a menny felé. Ezért ma felszólítás számodra, ha nem akarsz kimaradni az áldásokból, ha biztos akarsz lenni az üdvösségedben, ha biztonságot, egészséget, megélhetést, nyugalmat, sálomot, békességet akarsz, az Úr feléd fordulását akarod, azt akarod, hogy őrizzen téged az Úr, és áldjon az Úr, akkor légy az ő népek között tag, légy az ő népek közé számláltatott, gyere közénk, és kövessük együtt az Urat az ő áldásában. Most egy néhány személyre szeretnék visszatérni. Gondoljunk most Ábrahám történetére. A 12. részben, Mózes első könyvében olvashatjuk, amikor az Úr elküldi Ábrahámot, eredj ki a te házadból, a te rokonságod közül, arra a földre, amelyre én küldelek téged, és nagy néppé teszlek, és megáldalak tégedet. Ábrahámnak Isten az áldást ígérte. Még másképp, mint később a választott népnek, de ugyanez az áldás vonatkozott korábban is, már Ábrahámra is. Gondolkozzunk csak el, elindult Ur-Kasztimból, 75 évesen, Megígérte, hogy néz föl az égre az Úr neki, mennyi csillagot látsz, meg tudod számlálni? Ilyen megszámálhatatlan lesz a te utódaidnak a száma, és nem volt gyermeke évtizedeken át csak egy sem. Próbáld egy kicsit besegíteni az Úrnak, ami teljesen rosszul sikerült. Az Úr nem szerette ezt a dolgot, amit ő próbált, hiszen kesergett Ábrahám, hogy nincs utódom, minden vagyonom egy jöttment idegen emberé lesz. És 100 éves volt Ábrahám, ne számoljunk a mi mai korunkkal, a patriárkák korában hosszabb időt éltek az emberek, életerőben és életegészségben, és igen, Isten így teremtette az embert meg, erőben és egészségben, és nem csak 70-80 évre, mint ma, vagy később olvasok a Szentírásban, hanem hosszabb időszakra. 100 éves volt Ábrahám, mikor Izsák született. És azt az egyet is azt kérte tőle Isten, hogy jár a Mória hegyén, áldozd föl nekem, akkor egy se lesz. Micsoda hitpróbák voltak Ábrahámnak, de tudta azt, és soha nem felejtette el, hogy Isten megáldotta őt. És valahol ez az áldás egyszer elő fog jönni, előbb vagy utóbb. Azt olvassuk később a 24. részben, Mózes első könyvében, hogy az élettel betelve idős korában halt meg, mint akit a Jóisten nagyon-nagyon gazdagon megáldott. Mondok egy másik példát. Jobbnak a történetét ismerjük. Talán nem szeretjük nagyon olvasni Jobb könyvét, mert egy szenvedő embernek részeken keresztül leírt szenvedése van leírva, ahogy ellene fordulnak barátai, ahogy rátör a betegség, a nyomorúság, a halálos kor, ahogy meghal 10 gyermeke, 7 fia és 3 leánya, elveszti a nyájait, minden gazdagságát, minden vagyonát, és azt mondja akkor neki a felesége, mikor ott ül nyomorultul, egy szál emberként azt mondja, átkozd meg az Istent, és hallj meg. Igen, két dolog van az ember életében, vagy az áldás, vagy az átok. Vagy Isten útján jár, és áldás az élete, vagy Istentől elfordulva átkozott, aki, olvashatjuk így a Szentírásban több helyen. Mit mond erre Jobb? Ha a jót elfogadtuk, hogy ne vennénk el a rosszat is? Nem azt jelenti, hogy valaki Istent imádja és szolgálja, és igazán Istenfélő, mint Jobb volt, hogy azt nem érheti baj és betegség. Hanem azt jelenti az Istenfélelem, hogy nem törünk össze, és nem esünk kétségbe, hanem Isten átsegít bajokon, és megerősít nyomorúságokon át. Jobb végül, úgy olvassuk az utolsó részekben, az ő könyvében, hogy végül Isten kegyelmezett neki. Ha megnézzük a nyájai számát, akkor dupla annyi állatot kapott az Úrtól élete végén, és csodák csodája, gyermeke is még 10 születtek ugyanúgy. Tehát a Jóisten helyreállította Jobbot az ő hűségért, és az ő áldását nem vonta meg tőle, mert Jobb is hűséges volt. Egy nagyon szép igeszakasz szeretném, ha megnéznénk a Bibliánkban, Jobb könyvének a 29. részében. Nálam az 512-es oldal körül található ez a rész. Keressük meg ezt a 6 verset, és figyeljük csak meg, hogy milyen szépen emlékezik Jobb az áldásokra. Mi az, amit elveszített? Mert sokszor sajnos úgy vagyunk, hogy addig nem értékeljük, ami nekünk van áldás, míg nem veszítjük el. És amikor elveszítjük azt az áldást, ami a miénk volt, akkor rosodunk föl, hogy mit tettünk. De akkor is van még kegyelem. Így olvassuk ezt Jobb 29-ben. Bár csak olyan volnék, mint a hajdani napokban, mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engemet. Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam. Mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban, amikor még belem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is olajpatakok ömlöttek. És sorolhatnánk tovább. Tehát látjuk, hogy mit jelentett Jobb életében az áldás. Ezt. A Jóisten megáldotta őt. Áldás volt, de mindezt elveszítette. És amikor még a felesége is szembefordul vele, hogy most már mindegy, úgyis meghalsz, akkor még mindig kitart az Úr mellett, hogy elveszem most a rosszat is a sok jó után. És erre jön a kegyelem, a felemelő kegyelem, hogy a Jóisten helyreállítja, és azóta is a helyreállító kegyelem teológiája erről szól, hogy aki megbánja, megvallja a bűneit, Jézus Krisztusnak nevében és érdemében, azok megbocsáttatnak, eltöröltetnek, és új fejezet, új lap, fehér lap indul az életünkben. Ez minden nap meg lehet, vagy minden egyes alkalommal, amikor bűnbánattal járulunk az Úr elé. Dánielre szeretnék hivatkozni a következő néhány gondolatban. Dániel próféta könyvének a második részében idéznék, ez nálam körülbelül a 843. oldal található, hogy gyorsan megtaláljuk. Dániel könyvének második részében a 19. verstől olvasok egy néhány gondolatot. Arról volt szólt itt Dániel könyvében, hogy látott valami írást, ugye, ez a bizonyos fejedelem, Nabukadnecár, és senki nem tudta megfejteni, hogy mit jelent az. Az összes bölcseket ki akarta írtatni, Nabukadnecár, régi néven Nabukodonoszornak szoktuk mondani, amikor eljut a hír Dánielhez, hogy a zsidó ifjakat is mind megöleti, majd az összessel együtt. És akkor imádkozik Istenhez Dániel, hogy Uram, ne vesszünk el mi is a pogányokkal együtt, adj nekem kijelentést, hogy mit jelent az a kézírás. És akkor így olvassuk a 19. versben. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét, ezt mondván Dániel, nézzük csak meg, hogyan áldotta Isten Dániel. Isten neve legyen áldott, örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít le, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak, és dicsőítelek én tégedet, Uram. Milyen szépen fejezi ki Dániel, abban az élet-halál állapotban, abban a vészes néhány órában, hogy a Jóisten tudtolatta neki a titkot, és elmehetett a királyhoz, és megfejthette, hogy mit jelent az. Az Úr nem hagyta őt tehát elveszni, hanem megáldotta őt az ismerettel, és viszont is Dániel áldotta, mondhatnánk más szóval, hálálta a mindenható Istent az ő kegyelméért. Végül, és nem utolsó sorban, mert még egy-két szemét szeretnék említeni, Simeonra utalnék Lukács könyvének a második részében, akiről azt olvassuk a Lukács evangélia második részének a 25. versében, hogy a Szent Szellem volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, míg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette a gyermeket, áldotta az Istent, és ezt mondotta. Simeon, a Szentlélekkel teljes, idős aggasztján, aki azt a kijelentést kapta, hogy meglátja a Mesiást, micsoda hatalmas jelentésű gondolatok ezek, ez most Jézust a kezébe vette, és szól így. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. És sorban folytathatnánk. Ott volt Anna is, ez az idős asszony, ugyanakkor a templomban, akiről pedig azt olvassuk, ugyanebben a második részben, a 38. versben, hogy abban az órában ő is odaállt Simeon mellé, és hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várják Jeruzsálem megváltását. Két személy áll előttünk az Úr Jézus korában, Simeon és Anna. Az egyik áldást mond Istennek, és áldja Istent ezért a kegyelemért, a másik ugyanezt teszi, csak más kifejezést használ a Szentírást, hogy hálát ad a mindenhatónak. Tehát látjuk, hogy az áldásmondás, az imádság, hálaadás is egyúttal. Nézzük meg az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban, mit olvassuk róla, amikor elment az ő tanítványai közül, éppen útor volt a menny felé föl, felemeltetett szemük láttára, és úgy olvassuk ott Lukács 24-ben, az 51. versben, hogy felemelte a kezét az Úr Jézus, és megáldotta az ő tanítványait. Felemelte a kezét, és miközben felvitették a felhőkön, a mennybe, az atya jobbjára, megáldotta tanítványait. Igen, testvéreim, ma is ezt gyakoroljuk, amikor különböző helyzetekben áldást mondunk. Amikor gyermekbemutatás van, áldást mondunk a gyermekre, áldást a szülőkre. Az énekkari ének is szól, áldjad meg, mert te, akit megáldasz, az meg van áldva. Amikor házasságkötésről van szó, imádkozunk. Amikor bemerítésről van szó, és a bemerítés után a Szentlélek erejét és áldását kérjük, akkor a lelkipásztorok továbbítjuk az áldást Istentől. Mert ez a parancsolatunk van, hogy az áldást közvetítsük tőle azok felé, akik ezt az áldást várják Istentől. És végül egy klasszikus példát említek befejezésül, Izsák, Ézsó és Jákob esetét. Emlékszünk, hogy Jákob neve maga azt jelenti, hogy csaló, elvette az első szülöttségi jogot Ézsautól, és most az áldást is megszerezni akarta. Ha elolvassuk itt az ő történetét a Biblia könyvei között, akkor láthatjuk, hogy mennyi fondorlattal és csellel igyekezett az anyja is segíteni, hogy Jákob kapja meg az első áldást, a nagyobbat, és ne Ézsau. És amikor végül az apa, Izsák nagyon sok bizonytalankodás és kételkedés után végül megáldja Jákobot, hogy úgy látszik, hogy mégis ő az Ézsau, már annyira nem látott és nem volt talán figyelme arra, hogy ki is az az ember, aki elé térdel, hiszen a keze is már ugye megtévesztő volt, a karja, Ézsaura hasonlított Jákob karja, a hangja azt mondja, ugyan Jákobé, de hát mégis ez Ézsaunak kell lenni. És amikor elvette az áldást Jákob, megjön Ézsau. És keservesen sír, ezt szeretném aláhúzni, amikor azt mondja apjának, hogy apám csak egy áldásod volt, nekem már nincs áldásod. A bibliai korban, sőt, mindig az emberiség történetében az áldás az nagyon nagy jelentőséggel bírt. Az atyai áldás, a pásztori áldás, a papi áldás mindig nagyon fontos kérdés volt, és mindig igényelték az emberek ezt az életükre vonatkoztatva. Ha nem volt áldás, kétségbe esettek. Ez jelentette azt, hogy milyen nehézségek és bajok jönnek az életükben. Ézsau is zsírt, és akkor az ő édesapja a második áldást is elmondta számára, azon már nem változtathatok, hogy öcsédet fogod szolgálni. Ő kapta az első áldást. Igen, testvéreim, láthatjuk azt, hogy a bibliai korokban is voltak, néhány személyt soroltunk föl, áldott személyek, áldott események, áldott példák előttünk. Az egyház történelemben is vannak áldott példák, gondoljunk a bátor Luther Mártonra, aki életét sem kimélve azt a 95 pontot kifüggesztette a Wittenbergi vártemplom kapujára, hogy ebben nem a Biblia szerint járunk el. Aztán jöttek az anabaptisták, jöttek a baptisták, akik a missziót indították ugye 400 évvel ezelőtt Európában. És mind ezekre a személyekre úgy emlékezhetünk, hogy áldott emlékű elődeink, áldott emlékű reformátorok, áldott emlékű lelkipásztorok. De lehetne sorolni ezt, nem megállva az egyháztörténelem korábbi századainál, éppen a gyülekezetnek az évtizedeivel és évszázadával. Itt is áldott emlékű úttörők voltak, lelkipásztorok, akik szolgáltak. Mint akit nőhettem föl én is gyermekkoromtól, sok idős testvére emlékezem, áldott emlékű testvéreinkre, akiknek a szolgálata példa volt egész életemben előttem. Gondoljunk a Tóth bácsira, az orgonistára, aki mindig az orgonánál vagy a harmoniumnál buzgón és hűségesen szolgált, jól lehet ott ült elől felesége tolókocsiban. Megvolt a próbatétele, de soha nem panaszkodott. Szolgált, ottal az Úr adott neki munkaterületet. Soha nem felejtem el Györinének a szavalatát, a kis gyertyáról, amelyik csonkig ég, hogy milyen átéléssel, milyen csodálatos erővel tudta közvetíteni azt a karácsonyi verset, amit soha nem felejtettem el. Vagy sorolhatnák neveket a gyülekezet régebbi történetéből azokról, akik már nincsenek közöttünk. Ez mind azt jelenti, testvéreim, ahogy lassan elmegyünk egyen-egyenként a gyülekezetből, majd emlékké halványul az, amit tettél és tettünk, és olyan jól lenne nem csak az emlékekből élni, hanem most, ameddig a testvérem mellettem ül, megfogni a kezét, és értékelni őt, és szeretni őt. Arra van ebben a széthulló világban szükség, hogy jobban összetartsunk, mint a juhok, amikor veszély fenyegeti őket. Összebújnak és védik a külsők a belsőket. Így kell, hogy értékeljük egymást a gyülekezetben. Így kell, hogy megbecsüljük a szolgálattevőket. Senki nem tökéletes közöttünk, mindenki botlik, de nem akarunk botlani, és nem akarunk elterülni, hanem akarunk újra talpra állni, és újra szolgálni az Úrnak. Kezembe került, miközben szolgáltam egy régi újságcikk, amit kivágtam még a külmissziós szolgálatom idején Billy Grahamről, akkor még csak 27 éve volt Billy Graham, Amerika evangelistája, és azóta már a világ evangelistája, és ebben a cikkben leírják, hogy a Gallup kutatás szerint a 10 legjobban tisztelt személyiség az Egyesült Államokban 27 éve dr. Billy Graham. Ezt mindmáig folytathatnánk. Tehát sok évtizeden keresztül a közvélemény kutatások alapján, a Gallup intézet kutatása alapján is, és minden más alapján, Billy Graham a 10 legjobban tisztelt személy között volt, általában az első 3 helyben. Miért? Mert ő egy áldott szolgálja az Úrnak. Áldott életével, áldott munkájával, az egész világra kiterjedt az evangélium hirdetése. Igen, az ő szolgálata mi közöttünk is áldást jelentett. De menjünk vissza a saját kis világunkba. Miről beszél a Szentírás? Hogy minden egyes baptista hívő egy evangélista kell, hogy legyen. Az életünkkel és a szavunkkal kell, hogy örömet, áldást vigyünk az emberek közé. Kalamazóban, Michigan államban van egy gyönyörű templom, még azóta se láttam ilyet. A templom úgy van fölépítve, hogy egy-két tégla után megint csak egy-két tégla átlátszó színes üvegből van. Amikor nappal bementem a templomba, mindenütt a sok szín világított be, mert mindenhol a falban, minden második, harmadik tégla színes üvegtégla volt. Este viszont, amikor bent égett a lámpa és istentisztelet volt, akkor sugárzottak ki a színek, a szivárvány minden színeiben a külső területre. Arra gondoltam, hogy befejezésül ezt említem meg, hogy ilyen élő kövekké kell nekünk is lennünk. Befogadni a fényt, ami áldást veszünk az Istentől nappal, és amikor sötétségben vagyunk, akkor nem keseregni és panaszkodni, hanem sugározni a fényt a sötétség felé. Áldjon meg az Úr bennünket, hogy ilyen gyermekei legyünk mindnyájan. Amen.